konferencián vesz részt, amelynek egyik előadója Michael Wallace, magyarországi apostoli nuncius lesz. Jövő héten szombaton Szegeden egésznapos programként tartják a Magyar Katolikus Karizmatikus Szövetség 52. találkozóját. Egerben pedig a Budapest Kelenföldről érkező zarándokcsoport szentmiséje a bazilikában 9:30 kezdődik. Ismételten buzdítjuk a kedves testvéreket, hogy októberben, ha megtehetik, közösségben is imádkozzuk a rózsafüzért. A Szent István Rádió minden este 6 órától a bazilikából közvetíti a közösen imádkozott rózsafüzért. Az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum és Gimnázium október 24-én, november 5-én és november 26-án nyílt napokon mutatja be az érdeklődő 8. osztályos tanulóknak és szüleiknek a képzési kínálatukat, amely a templomi hirdetőtáblán lévő plakáton is olvasható. További áldott vasárnapot kívánunk a kedves testvéreknek!
Testvéreim, kiegészítve még a hirdetést, október 2-án Ferenc pápa a 16. püspöki szinódus bevezetőjében egy szentmisét mutatott be, ennek keretében kérte, hogy az egész világon a holnapi napot, október 7-ét szenteljük a böjt és az imádság napjává. Ezt az érsekatya is egy közleményben, az Egyházmegye honlapján olvasható közleményben közzétette, és az Egyházmegye úgy kíván csatlakozni ehhez a felhíváshoz, pápai felhíváshoz, hogy holnapra böjt vagy imádság, illetőleg mind a kettő, illetőleg az irgalmasság cselekedeteinek gyakorlásával közösen forduljunk Istenhez, a mindenható Atyához, hogy adjon nekünk békét. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. A szentmise véget ért. Menjetek békével. Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmas szemmel szeretett nyájadra. Urunk, mint árvák sírunk előtte, kérünk téged, a boldogságos szűzanya, a magyarok nagyasszonya közben járására. Adj nekünk papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen.
Kedves hallgatóink! Szentmisét közvetítettünk az Egri Bazilikából, melyet Juhász Ferenc atya Miskolc Mincent plébánosa mutatott be. A szentmisén közreműködött az egri érseki fiúkórus Schmidmeister Szilvia vezényletével. Rádiónk technikai munkatársa Kvasinger Jenő volt. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak. Felhívjuk kedves hallgatóink figyelmét, hogy ma 16 órakor szentmisét közvetítünk Vácról, a Váci Székesegyház megáldása és új oltárának felszentelése alkalmából. Kedves hallgatóink, most visszakapcsolunk a Szent István Rádió Egri stúdiójába.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
Ferenc pápa október 7-ére hétfőre böjt és imanapot hirdetett a békéért. Október 2-án a Szent Atya szentmisét mutatott be a Szent Péter téren a püspöki szinódus 16. rendes közgyűlése 2. ülésszakának megnyitása alkalmából. Homíliája végén Ferenc pápa október 7-ére a Hamász és Izrael közötti háború kitörésének első évfordulójára böjt és imanapot hirdetett az egész világ békéjéért. Fivéreim és nővéreim, a világ felé fordított tekintettel folytassuk ezt az egyházi utat, mert a keresztény közösség mindig az emberiség szolgálatában áll, hogy mindenkinek hirdesse az evangélium örömét. Szükség van rá, különösen történelmünk eme drámai órájában, amikor a háború szele és az erőszak tüze egész népeket és nemzeteket perzsel fel, fogalmazott a pápa a szentbeszéd végén. Hogy a boldogságos Szűz Mária közbenjárásától a béke ajándékát kérjem, október 6-án, azaz ma, a Santa Mária Maggiore Bazilikába megyek, ahol a Szent Rózsafüzért fogom imádkozni, és könyörgő fohásszal fordulok a Szűzanyához. Kérlek benneteket, a szinódus tagjait, hogyha lehetséges, csatlakozzatok hozzám ebből az alkalomból. Arra kérek mindenkit, hogy október 7-én ima és böjti napot tartson a világ békéjéért, fogalmazott Ferenc pápa. A Szent Atya felhívására válaszolva az Egri Főegyházmegye október 7-én csatlakozni kíván a meghirdetett böjt és imanaphoz, melyet a békéért ajánlunk fel. Biztassuk a híveket, hogy ezen a napon kiki lehetőségeihez mérten böjtelés imádsággal vagy az irgalmasság cselekedeteinek gyakorlásával kérje a mindenható Istentől a béke ajándékát, fogalmazott Ternyák Csaba egri érsek felhívásában. Óriási csapás az európai gazdaságra és a németországi autóiparra nézve, hogy az Európai Bizottság hamarosan kiegészítő vámot vet ki a Kínából érkező elektromos járművekre. Foglalt állást Orbán Viktor miniszterelnök szombaton az X közösségi portálon. A kormányfő szavai szerint Németország és az európai ipar már nem képes meggyőzni a bizottságot, hogy hozzon észszerű döntéseket. De akkor ki képes rá? Tette fel a kérdést Orbán Viktor. Az Európai Bizottság pénteken jelentette be, hogy az Európai Uniós tagállamok többsége megszavazta a kiegyenlítő vámok kivetéséről szóló javaslatot. A bizottság ugyanakkor folytatja a tárgyalásokat Kínával egy alternatív, a kereskedelmi világszervezet szabályozásaival teljes mértékben összhangban lévő megoldás kidolgozására. Ha az Európai Unió azt akarja, hogy beengedjük a migránsokat, mi beengedjük, felrakjuk a buszra, és lerakjuk Ursula von der Leyen irodájának bejáratánál őket, jelentette ki a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a közösségi oldalára feltöltött videójában. Mencer Tamás szerint ebben a kérdésben egyáltalán nincs szó jogról, hiszen a határt megvédeni kötelező. Magyarország is ezt teszi, amiért politikailag támadják. Azzal, hogy az EU bírósága úgy döntött, hogy megbünteti az országot a menedékjogi eljárás rendje miatt, politikai döntést hozott, tette hozzá. Hangsúlyozta, a kormányt a magyar emberek érdeke és a magyar emberek biztonsága kötelezi. Végül az időjárásról. Országszerte borult idő várható, majd nyugat-délnyugat felől lassanként szakadozik, csökken a felhőzet. Ugyanakkor az északkeleti ország részben jó eséllyel egész nap borult idő valószínű. Elsősorban a Dunától keletre fordulhat elő szitálás, eső, esetleg zápor. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet napközben 13 és 18 fok között várható. Híreket hallottak.
Mesterségem címere. Beszélgetős magazin műsor olyan emberekkel, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőltessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk!
Nagy Katalinnal, a Páli Szent Vince szeretett szolgálat elnökével beszélgetek. Szeretettel köszöntöm Önt a Szent István Rádió Miskolci szerkesztőségének stúdiójában. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásomat. Isten hozta mi nálunk.
Én köszönöm, én vagyok megtisztelve, hogy itt lehetek, és mondhatom, mit szeretnék.
1581. április 24-én született Páli Szent Vince, és 1660. szeptember 27-én, 79 éves korában hunyt el Párizsban. Néhány nappal ezelőtt, szeptember 27-én emlékeztünk halálának évfordulójára. Emlékezünk rá, hiszen megérdemli, hogy minden évben megemlítsük az ő munkásságát, szolgálatát, hiszen szó szerint mondhatom, hogy ha a Páli Szent Vince szeretett szolgálat szolgálatára és munkájára tekintek, hogy maradandót sikerült létrehozni.
Egész biztos. Páli Szent Vince ugye egy francia áldozó pap volt, aki az irgalmasság szentje nevet viseli, és az ő lelkiségét kell követni. A mi szeretett szolgálatunk egy nemzetközi szövetség része, tehát a pontos nevünk a Páli Szent Vince Társaság Magyarországi Szeretett Szolgálata. 180 országban van jelen ez a szeretett szolgálat, és hát a vincés családról már sokak ismereteket szereztek, és az ismeretek során tudjuk azt, hogy az irgalmas nővérek, a szeretett lányai, a szeretett szolgálatok a világon mindenütt ezreket vonzanak, és Páli Szent Vince tanítását követik keresztény hitükkel.
Miskolcon beszélgetünk, számunkra a miskolci Páli Szent Vince szeretett szolgálat adja most a beszélgetésünk apropóját nem véletlenül, hiszen ahogy készültünk a riportra, Ön külön kiemelte, hogy nagyon büszke arra, hogy Miskolcon van a Páli Szent Vince szeretett szolgálat központja.
Azért is vagyok erre büszke, mert amikor 32 évvel ezelőtt alapította az alapító, a háború utáni alapító, Házi Józsefné Katika, akkor ő Lourdesból hozta haza ezt a lehetőséget, és onnan kapta a támogatást, mert a beteg fiú gyermekével járt Lourdesban, imádkozni mentek Lourdesba a gyógyulásért, és ott találkozott a Páli Szent Vince szeretett szolgálat önkénteseivel, és ennek a mintájára alapította meg ezt a szolgálatot, amit azóta is követünk, és ő sajnos 2001-ben hirtelen és tragikus körülmények között meghalt. Én ma már 9. éve vagyok vezetője ennek a szolgálatnak. Remélem még ezt a másfél évet, ami a mandátumom lejáratáig tart, igyekszem majd abban a keresztényi szeretetben elvégezni ezt a munkát, amit Páli Szent Vince tanítása mutat.
Ha már egy országos szolgálatról beszélünk, hányan vannak a tagok? Hol működnek még az országban a szeretett szolgálatnak csoportjai?
Hát különösen itt Borsod megyében van néhány községben, városban. Alsó-Zsolcán egy nagyon jó kis csoportunk van. Sziget-Szentmiklóson, Budapesten, az ország több helyén. Sajnos a tagok létszáma csökken. Különösen a Covid-járvány megtizedelte a 200 tagot számláló szeretett szolgálatot. Ma már sajnos a kiöregedett 4-5 év alatt hát 20-30 embert elveszítettünk. Részben az idős kor miatt, részben betegségek miatt, részben pedig, hát ugye, ha nem tudja a szolgálatot teljesíteni, akkor most már csak pártolódtakként, de számon tartjuk. Mi magunk is lassan rászorulunk a segítségre, úgyhogy próbáljuk egymást is támogatni.
Legyen olyan kedves, beszéljünk akkor a szeretett szolgálat feladatairól. Nos, miben és hogyan is tudnak önök segíteni a rászorulókon?
A Párizsi Központ egy iránymutatást ad, és egy alapszabállyal egyesületi formában működik a szeretett szolgálat, és ezt az alapszabályt ugye a törvényszék hagyja jóvá, tehát a miskolci törvényszéken vagyunk bejegyezve, mint egy civil szervezet. Ez a civil szervezet jogosítványt kap arra, hogy a állami pályázatokon részt vegyen, hogy adományokat gyűjtsön, ezeket az adományokat pénzbeli ruha és élelmiszer vagy más használati tárgyak tekintetében is kiossza a rászorulóknak. Sajnos raktárunk nincs, és olyan kevés helyen rendelkezünk, ami hát ezt is korlátozza, ezt a lehetőséget. A legnagyobb tevékenységünk viszont azon kívül, hogy ugye hetenként van ügyeleti napunk, és kiszolgáljuk az odaérkező betérőknek, nevezzük azokat a rászorulókat, nagy családosok, sok gyermekesek, idősek, vagy mi elmegyünk hozzájuk, vagy a Miskolc szegény város részeibe elvisszük az adományt, és ott is találkozunk azokkal a nehézségekkel, sőt, hát leginkább ott találkozunk azokkal a nehézségekkel, aminek a segítségnyújtása legfontosabb megoldási lehetősége, de hát ez a legnehezebb.
Hogyan segítenek, és meddig terjed az önök segítő képessége?
Ugye ez, hogy ezeket az adományokat begyűjtjük és kiosztjuk, ez egy állandó feladat. De a legnagyobb segítség véleményem szerint a mai világban, hogy azok az emberek, akik kapnak ugye sok-sok állami, városi, önkormányzati vagy más hatósági határozatot, azokat nem hogy elolvasni alig tudják, hanem értelmezni meg pláne nehéz nekik, és hát ebben segítünk. Na most ez a segítség, ez leginkább az én részemről működik, mert hogy én egy jogász végzettségű vagyok, és hát igyekszem megoldani, vagy segíteni megoldani azokat a nehézségeket, amik ezzel a feladattal járnak. Példának okáért elmondanám, hogy a minap felkeresett egy pártfogoltunk, akinek nemrég talán egy éve meghalt a férje, és 5 gyermeke van, munkája nincs, Jukóvölgyben lakik. És hát kiderült, hogy ugye amióta férje meghalt, azóta nem kapott áramszámlát, de már úgy érkezett ugye a kommandó, hogy mintha lopná az áramot. Tehát meg is állapítják jegyzőkönyvileg, hogy szerződés nélkül vételezi az áramot. Na most ennek a következménye az, hogy nem a rendes áron állapítják meg a fizetnivalót, hanem 175%-os felárral, és úgy viselkedik mondjuk egy szolgáltató, mint egy hatóság. Kormányrendeletre hivatkozik, és ő ezen jogosítványával ugye élve közli, hogyha nem fizeti ki, akkor ugye kikapcsolják, de hát ez olyan nagyságrendű, ez a 175%-os felár, hogy milliós nagyságrendűre jön a számítás, és hát ezzel megküzdeni egy egyszerű ember nagyon nehezen tud, még nekem is nehéz ezt egyáltalán, azt se tudom, hogy fogjak hozzá, de hát ugye megpróbálom. Hát most ilyen, ezt csak példakedvéért mondtam. El szeretném mondani, hogy ma a városi embernek az identitását keressük, de ez egyébként én úgy érzem, hogy ma egy rádióműsorban vagy más fórumon túlzottan előnybe van részesítve, mert magyarul is meg lehet fogalmazni. Önkifejezés, önazonosság jelenti az identitást, de nem kell mindent idegen szóval megfogalmazni. Különösen az egyszerű embernek, egyszerűen kell fogalmazni, mert az a szegény ember nem tudja, hogy őt éppen megfosztják az identitásától, nem pedig abban az előnyben részesítik, hogy megvalósíthassa önmagát. Tehát én azt gondolom, hogy elkendőzzük az idegen szavakkal a problémákat, és ezen is változtatni kellene, szép szavakat kell használni, ilyet, hogy szeretet, hogy alázat, hogy könyörület, és ezeket meg kell tanítani a gyerekeknek, és akkor ebből lehet indulni a jóság felé. Ez a jóság tanítása szerintem. Az előbbi említette a riporter asszony, hogy én büszke vagyok arra, hogy Miskolc a szeretetszolgálat központja. Azért vagyok büszke rá, mert én itt születtem, itt élek, és ugyan elköltöztem 20 évre Budapestre, de visszatértem, és visszatértek a gyerekeim, akik külföldön voltak, és szerettek hazajönni, és most is az a véleményem, hogy ide jó hazajönni. Miskolc egy szerethető város. Más a véleménye sok embernek, például az a körülmény, hogy most megállapították valami európai felmérés alapján, hogy Miskolc a Európa 10 legveszélyesebb városa között van számon tartva. Most egyesek szerint ez azért van, mert Miskolcon no-go zónák vannak.
Legyen olyan kedves, ezt magyarázzuk meg. Mit jelent ez a kifejezés, no-go zóna?
Hát ez a baj, hogy ezt szerintem csak méltatlanul rásütik tulajdonképpen erre a városra. Mert ez a no-go zóna egy katonai kifejezés, azt jelenti, hogy nem menj oda. Mert hogyha oda mész, ott retorziót elszállnak szembe veled, tehát még a rendőr se menjen oda, de hát ez mondjuk Chicagóba lehet, hogy elfogadható, de ez nem Miskolcra vonatkozik. Az, aki ilyen jelzővel, vagy ilyen méltatlan megbélyegzéssel illeti a várost, az összetéveszti a szegény emberek, a mély szegénységben élő emberek magatartását a no-go zónával.
Inkább az itt élő embereknek a helyzete és az élete, fogalmazzunk így, kilátástalan, sokszor a megoldandó lehetőségek olyan lehetetlennek tűnnek, de hála a jó Istennek, hogy van mondjuk a Páli Szent Vince szeretetszolgálat, és a szolgálat önkéntesei, munkatársai próbálnak a lehetetlen helyzetekből is lehetségest kihozni vagy előhozni.
Hát köszönöm, igen, ez a lényege, a tevékenységünknek ez lenne a lényege. Tulajdonképpen itt arról van szó, hogy Páli Szent Vince is követi ugye a Jézusi parancsot, illetve hát ő is azt mondja, hogy a törvényt be kell tartani. Na most csak egy kérdés van, hogy melyik törvényt. Ugye van a társadalmi törvény, van a mózesi törvény, van a Jézusi törvény. Tehát én azt gondolom, hogy a keresztény embernek a keresztényi szeretettel kell a törvényt értelmezni. Ebben a mai világban ezt nagyon nehéz. Na most az, hogy ugye az írott jogszabály, ami kormányrendeletnek neveztetik, vagy városi önkormányzati rendeletnek, ezeket is be kellene tartani, de nem kéne talán hozzátenni ezt a 175%-os felárat. Mert lehetne úgy is értelmezni, hogy nem feltétlenül kell lopásnak minősíteni azt. Ami valószínű bűn, hogy nem, de van mulasztásos bűncselekmény, ugye? Vagy ugye a gyónásban is azt mondjuk, hogy gondolattal, tettel, cselekedettel és mulasztással. Tehát ezt a mulasztást, ezt másképpen kellene az szegény embernél értelmezni.
Mert a jelen példában is, amelyet most ismertetett, lehetne olyan megoldást találni, hogy mindkét fél jól járna.
Tehát van ilyen megoldás is, hát esetőség.
Ne. Csak nem lehet beszélni se róla, tekintettel arra, hogy az az ügyintéző, aki csak a dolgát végzi mondjuk egy irodába vagy egy szolgáltatónál, annak ugye az a protokoll, hogy neki be kell hajtani ezt az összeget. És nem is köthet vele szerződést, tehát ezeket a dolgokat még a jogászi ésszel is nehéz követni, és főleg megoldani, meg megoldást találni rá. Úgyhogy egész messze menőkig kell erőlködni azon, hogy valami megoldást található legyen. De hát ugye főleg arról van szó, hogy nem csak ez az egy eset van ebben a negyedben, és hát ugye joggal mondják azt, akik nincsenek tájékoztatva, vagy nem tájékozódnak arról, hogy visszatérve erre a no-go zónára, hogy döntést kell hozni annak a szegény embernek reggel, hogy kenyeret vesz, vagy villamosjegyet, vagy buszjegyet, hogy elvigye az iskolába, mert hiába a gyereknek ingyen megy a busz. A 6 éves gyereket még iskolába kell vinni. Tehát azért nem visz iskolába, mert akkor nem tud kenyeret venni. Vagy ugye kivágja a szomszéd gyümölcsfáját, vagy az ott nem lakó szomszéd gyümölcsfáját. Igen, ez bűn, de nem az a megoldás, hogy aztán majd a sértett rendet csinál. Mert ugye a bajt követi. Szóval tanítani kell a gyerekeket, főleg a gyerekeket. Tulajdonképpen ezek a gyerekek beleszületnek a szegénységbe. És ez a legnagyobb probléma ebbe, hogy az ő szüleik, akik ugye nem találnak megoldást, mert azért nem megy munkába, mert ugye már annyi tartozása van, hogy nem kap, rögtön levonják az 50%-ot. Ez egy rossz felfogás, mert az 50% fizetés éppen a nullánál 50%-kal több, de ő szóval sértve érzi magát, mert azt mondja, hogy őt azért büntetik, mert nem tudom hányszor közlekedési szabálysértést követett el, mert nem vett buszjegyet, vagy buszjegy nélkül utazott. Vagy hát ezek a minimális problémák, de hát ennél sokkal nagyobb problémák vannak, hogy ugye egyáltalán szinte Dickens-i figurák ezek a gyerekek, és a szegénység olyan mély és olyan drámai, hogy elmondani nem lehet. Mindezzel együtt a megoldást kell keresni, és az okot kéne megszüntetni, és nyilván ez nem egy szeretett szolgálatnak a feladata, de a feladat végzésében egy csepp a tengerben mindenképpen, és hát minimálisan az, hogy felvilágosítjuk a hallgatókat, vagy egyáltalán a közvéleményt arról, hogy aki tud és aki akar, segíthet.
Hogyan? Milyen megoldások létezhetnek és lehetnek erre? Adjunk jó példát a minket hallgató, kedves hallgatóknak, akivel most felkeltjük az érdeklődést, és szeretne segíteni. Hogyan segíthet? Hogyan teheti ezt meg?
Hát nagy segítségünkre vannak a plébániák. Ugye azok a iskolás, vagy még nem iskolás gyerekek is el tudnak menni a templomba vasárnap. És ki viszi el őket? Hát elviszi az iskola igazgatónénie. A jó pásztorról szólt az evangélium. Hát megható volt látni, hogy a vasgyári templomban 20-25 gyereket fegyelmezetten vezetett a tanárnéni. Ezt a fegyelmezettséget már régen láttam, és amikor imádkoztak a Mária oltárnál térdepelve, az valami olyan megható volt, hogy még szinte könnyeket csal az ember szemébe. Szóval ez a nagy segítség, hogy tanítani a jóságot, a szépséget, és akkor eljuthatunk a derűig, ahogy mondta Ilinszky. Tulajdonképpen ezek a gyerekek, akik soha nem látnak ugye olyan körülményeket, mint amit a más iskolás gyerekek. Volt olyan például, hogy egy ismerős iskolaorvos doktornő vizsgálta a gyerekeket, és mire sorra került volna, eltűnt. És aztán első osztályos volt, és akkor kérdezték, hogy hol voltál, mikor megérkezett. Azt mondta, elmentem hátra elvégezni a dolgomat. Nem tudta, hogy van WC az iskolában. Ezek bizonyítja azt, hogy nem no-go zónának, hanem azt kellene mondani, hogy let's go, ez azt jelenti, ugye, hogy menj oda. találd meg a fórumot, a lehetőséget, és segíts, tanítsd jóságra, a szépségre.
Akár úgy is, hogy a Páli Szent Vince szeretett szolgálat tagjaivá vagy önkénteseivé is válhatnak a kedves hallgatók, hiszen gondolom, ha már említette is, hogy sajnos kiöregedőben van a szeretett szolgálat összetétele, és a tagjai kiöregedőben vannak, jó lenne, hogyha lenne utánpótlás, és fennmaradna még ez a szeretett szolgálat.
Ez így igaz, és ha nem is, mert ugye a fiatal emberek el vannak foglalva. Akik dolgoznak, azok ugye délután, a munka után már nem tudnak a szeretett szolgálatba. Vannak azért mégis, akik megtalálják a szeretett szolgálatot. Mi pályázatokból, adományokból tartjuk fenn a szolgálatot, és ebből adjuk tovább a segítséget. Én úgy gondolom, hogy az a fiatal ember, aki december 22-én még odahozza azt a adománypénzt, amit egyébként elköldhetne másra. De jó érzés látni és elfogadni tulajdonképpen, és aztán ebből megoldani a segítséget.
Vannak még jó példák, és remélhetőleg lesznek is jó példák, sőt a riportunk elsődleges célja az, hogy mi Miskolcot népszerűsítsük, hiszen nekünk ez a város, a szeretett városunk. Minket ide köt minden, és örülnénk, hogyha a folytatásban is maradna a Páli Szent Vince Szeretett Szolgálat Központja Miskolcon. Legyen olyan kedves, mondja el a legfontosabb elérhetőségeket, hogyan vehetik fel önökkel a kapcsolatot.
Miskolcon, Diósgyőrben, az Árpád utca 2-ben, az emeleten található a mi szeretett szolgálatunk. Én azt hiszem, hogy sokan ismerik. Mellettünk van a Máltai Szeretett Szolgálatnak a napközi ellátója. Tehát ez az együttműködés is nagyon sokat segít azokon az embereken, akik erre rászorulnak. Mi nagyon sok hajléktalant is támogatunk, és hát nagyon érdekes ez, hogy most már a Máltai Szeretett Szolgálatban csak olyan hajléktalan tud szállást kapni, aki valamennyit fizet. Hát ugye nem tudják egyébként ingyen ellátni. Van még a Vörös Kereszt, amelyik ugye a Baross Gábor utcában, ott talán fizetés nélkül is meg lehet aludni, de hát nagyon érdekes, hogy ezek az emberek, mikor már a jó idő jön tavasszal, akkor már nem akarnak a szolgálatban lakni, tehát aludni sem mennek be. Ennek biztos más oka van, ezt én nem tudom firtatni. Minden esetre az nagyon érdekes, hogy koldusokkal találkozik az ember a templom előtt, és amikor megkérdezi tőle, hogy én miben segíthetek, akkor ő elmondja, hogy hát tulajdonképpen ő azt a szabad életet választja, és hát hogyha adnék neki néhány forintot, akkor azzal ő már jól van. De hát ez mondjuk nem a mi célunk, meg feladatunk. Mert hogyha ő 56 évesen a szabad életet így gondolja megoldani, vagy neki ez a célja, akkor ez nem a szeretett szolgálat problémája.
Riportunk régihez közeledve, mi lehet a mostani beszélgetésünk üzenete? Legyen olyan kedves, foglaljuk össze a legfontosabbakat.
Tehát Miskolcon a szegény gyermekeket kell támogatni. Ez nem csak iskolában, iskolán kívül. Lehet oda menni, ott van közösségi háza Jukóvölgyben, találkozhat a Teréz anyanővéreivel, találkozhat a Diósgyőri plébánián, a Vasgyári plébánián, a Mindszenti plébánián, szerető atyákkal, akik támogatják a mi szolgálatunkat is, és rajtunk keresztül a gyerekeket, de közvetlenül is segítséget nyújthatnak. És még egy nagyon fontos, hogy ugye az állami gyermeknevelés, vagy a gyermekfelügyelet ugye vizsgálja azt, hogy a szociális körülményeim, hogy felelnek meg a gyerekeknek. Ha nem felelnek meg, akkor elviszik a gyerekeket, és ugye nevelőszülőkhöz, vagy más központi neveléssel próbálják segíteni a családot. Hát nem ez a segítség, hanem az a segítség, hogyha mondjuk csak két ágy van, és négyen öten szeretnének rajta aludni, akkor vegyünk nekik ágyat, és ne elvigyék a gyereket, majd aztán úgyis megszökik, és visszamegy a szüleihez, mert mégiscsak az az otthona. Adja meg a jó Isten, hogy az örvendezőkkel örvendezni, a sírókkal sírni tudjunk, hogy keresztény szeretetünk mindenkihez eljusson. Ezt Adi úgy fogalmazta, hogy víghitet adni másnak, kísérő sírást a sírásnak. Milyen jó volna áldni, tudni. Hát ezzel szeretném befejezni, hogy a Jóisten segítségével a szeretet szolgálat a szeretetet tudja szolgálni, és ez mindenkire vonatkozhat.
Köszönöm szépen a beszélgetést Nagy Katalinnak, a Páli Szent Vince szeretett szolgálat elnökének, és köszönöm szépen minden rászoruló nevében az önök szolgálatát és tevékenységét, és kívánok még ehhez a folytatásban is jó egészséget és a jó Isten áldását.
Én köszönöm a lehetőséget.
Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek. Viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Szombati adásunk témái: a Ferenc pápa által létrehozott tanulmányi csoportok munkája a szinóduson. Stúdióbeszélgetés Sárai Szabó Kelemen atyával, Győri Bencés Perjellel, a rend oktató-nevelői küldetéséről.
A Ferenc pápa által létrehozott tanulmányi csoportok beszámolója a szinóduson. Az első kongregációs ülésen mutatták be annak a 10 csoportnak a munkáját és jövőbeli terveit, melyeket Ferenc pápa hozott létre februárban egyes témák teológiai és kánoni elmélyítésére. A 6. pálteremben személyesen vagy videóban számoltak be a Szentatyának a munkáról, mely tovább folytatódik a szinódusi résztvevőkkel párbeszédben, és majd 2025-ben adják át az eredményeiket a pápának. A hittani dikasztérium prefektusa Viktor Manuel Fernández bíboros foglalta össze a papi szolgálat különböző formáival foglalkozó csoport eddigi munkáját. Előre bocsátotta, hogy a pápa egyes intuícióinak újrafelvetését kevéssé fogadták el az olyan dokumentumokban, mint az Evangelii Gaudium, a Querida Amazonia és az Antiquum Ministerium. A prefektus a nők részvételének sürgető kérdéséről beszélt az egyház életében és vezetésében. Itt szólt a női diakonátus lehetőségéről, melynek tanulmányozására a pápa 2 bizottságot hozott létre. Ismerjük a pápa nyilvános álláspontját, mely szerint nem érett még meg ez a kérdés, magyarázta Fernández bíboros. A Szentatya még sok más témát szeretne elmélyíteni és megoldani, mielőtt elsietnénk a női diakonátus esetleges megnyitásának kérdését. Félő ugyanis, hogy a diakonátus mint egy vigasszá válik egyes nők számára, mialatt a nők egyházban való részvételének döntőbb kérdését elhanyagoljuk. A hittani dikasztérium folytatja ez irányú munkáját, megvizsgálva azoknak a nőknek az arcélét, akik az egyház történelmében valódi tekintélyt gyakoroltak, meghallgatva azokat a nőket, akik ma vezető szerepet játszanak olyan távoli egyházakban is, mint Indonézia és Afrika. Így a női diakonátus kérdését újrafogalmazzuk, és megpróbáljuk kitágítani a teret a nők döntőbb jelenléte számára, zárta felszólalását a vatikáni prefektus. A nők témája központi helyet foglalt el a következő tanulmányi csoport munkájában is, amely a föld és a szegények kiáltásával foglalkozott. Hogyan lehet helyreállítani a kapcsolatot a keresztény közösség és azok között, akik minden nap a szeretett szolgálat, az igazságosság, a fejlődés szolgálatában munkálkodnak? Erről beszélt a szinódusi résztvevőknek a csoport koordinátora, az ausztrál Sandy Cornish. Kiemelte, hogy a nők a világ minden részén a szegények között is hátrányos helyzetben vannak. A csoport meghallgatja hangjukat, mint ahogy azokét az önkéntesekét és segítőkét is, akik a szegényekkel és kirekesztettekkel foglalkoznak. Claudio Guggerotti bíboros, a Keleti Egyházak dikasztérium prefektusa napjaink drámai helyzetére mutatott rá. Bombák, harckocsik pusztítják nem csak az embereket, de a reményt is, és egy kicsi és törékeny kategóriára sújtanak le a keleti katolikus egyházakra a háborús övezetekben. Fennáll a veszély, hogy eltűnnek ezek az egyházak, elvesztésük pedig helyrehozhatatlan károkat okozna az egyháznak. A Szabó Péter keleti kánonjogász által koordinált munkacsoport azt kéri az erősebb és jobban szervezett latin egyházaktól, hogy segítsék messze földre szakadt testvéreiket, az emigráció súlyát könnyebbé tenni. Egyes egyházakban a hívek nagy része diaszpórában él, mert szülőföldjüket háborúk dúlják. A digitális világ evangelizálása a következő munkacsoport témája, amelyet Kim Daniel foglalt össze a pápának és a szinódusi résztvevőknek. Az egyház életének új missziós fejezete ez, mert egy olyan világban hirdeti az Urat, amelyik még nem ismeri őt. Mérlegelni kell a lehetőségeket és a kihívásokat, amelyeket ez a fluid világ rejt magában, alkalmazva az egyház inkulturációjának módszereit, különös tekintettel a fiatalokra, akik otthonosan mozognak a virtuális térben. A szinodalitás és a primátus kapcsolata, az eukarisztikus vendégszeretet, kapcsolat az újraébredő keresztény indítatású mozgalmakkal. Ezeket a pontokat vizsgálja az a munkacsoport, amelyet Paul Ruhana libanoni maronita segédpüspök mutatott be a szinódusi ülésen. Tanulmányozzák az ökumenikus folyamat fogadtatásának gyümölcseit az egyházi gyakorlatban, illetve olyan javaslatokat, amelyek a péteri szolgálat gyakorlására vonatkoznak egy új ökumenikus összefüggésben. Munkájuk alapja a Keresztény Egység Törekvés Dikasztériumának idei dokumentuma. Róma püspöke, primátus és szinodalitása az ökumenikus párbeszédben és az Ut Unum Sint kezdetű enciklikára adott válaszokban. A püspökök, papok, diakónusok szolgálatát és az Isten népével való kapcsolatát tanulmányozza az a csoport, amelynek munkáját Felix Glenn münsteri püspök ismertette. Aláhúzta, hogy el kell mélyíteni a püspök és a helyi egyház kapcsolatát, figyelembe véve, hogy Isten népe nagyobb átláthatóságot igényel ezen a téren, és azt, hogy jobban bevonják a helyi egyházat a püspöki jelöltek kiválasztásába, és így elkerüljék a csalás gyanúját, visszaadva az egyház valóban szinodális arcát. Szeretett közösség, hierarchia, szinodalitás, és emellett bizalom, testvériség. Ezeket a kulcsszavakat sorolta föl Simone Brambilla nővér, a Megszentelt Élet Intézményei Dikasztérium titkára beszámolójában. A püspökök és a szerzetesek közötti kapcsolatot a püspöki konferenciákkal, szerzetesi előjárókkal, helyi egyházakkal való együttműködés tanulmányozó csoport nevében. Videóban számolt be José Cobocano bíboros, a papi hivatás ajándékának felülvizsgálatával foglalkozó csoport koordinátoraként, a Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis Dokumentum szinodális missziós felülvizsgálatáról, mely a papi életről, képzésről és szolgálatról szól. A dokumentum megfelelő fogadtatásához világos iránymutatásra van szükség, például a szemináriumi képzéssel kapcsolatban, vagy az egyház identitásának meghatározásában, Isten népének a papképzésben való szerepében. Szintén videó összefoglalót adott Oscar Gracias bíboros bombéi érsek, aki a nunciusokkal foglalkozó csoport koordinátora. átláthatóság, elszámoltathatóság, kölcsönös felelősség. Ezek a fő irányvonalak, amelyek mentén az apostoli nunciusoknak erősíteniük kell az egyetemes egyház és a helyi egyházak közötti kapcsolatokat. Megvizsgálják azt, hogy milyen szerepet játszanak a pápai képviselők a döntési folyamatokban, a világi hívek nagyobb beleszólását a püspöki kinevezésekbe, illetve a nunciatúrai dolgozók képzését. A vitatott doktrinális, lelkipásztori és etikai kérdésekkel foglalkozó csoport nevében Carlo Casalone jezsuita atya szólalt fel a szinódusi résztvevők és a pápa jelenlétében. Két fő tematika mentén dolgoznak. Társadalmi szinten a közös otthon, a béke és a konfliktusok idején megnyilvánuló testvériség kérdéseiről, illetve a házasság, szexualitás, életgondozás témaköreiben. Végezetül felszólalt Gianluca Mellini atya, a Kánonjogászok Bizottságának titkára, a szinodális folyamatban alkalmazandó kánoni normák reformjának tervéről, illetve arról, hogy a püspökök kötelesek egyházmegyéjükben meghallgatni a különböző püspöki, egyházmegyei, eparhiális, presbiteri, plébániai tanácsokat, kikérve véleményüket. Ezen tanácsokban pedig a laikus hívek többsége kívánatos.
Stúdió beszélgetés Sárai Szabó Kelemen atyával, Győri Bencés Perjellel a rend oktató-nevelői küldetéséről. Szeptember közepén a római Szent Anzem apátsában összegyűjt Bencés Konfederáció egyik magyar küldötte volt Sárai Szabó Kelemen Győri Bencés Perjel, aki a szerkesztőségünkbe látogatott, most hallgassák meg a vele készített interjúnkat. Sárai Szabó Kelemen atya, Győri Bencés Perjel a vendégem, aki a Győri Bencés Gimnáziumban szolgál és tevékenykedik. Ennek kapcsán szeretnélek téged, Kelemen atya, a Bencés oktatásról kérdezni. Nem tartozik ugye közvetlenül az alapító Benedek atyának a karizmájához, de mégis úgy hozzánőtt a bencisséghez a nevelés, a tanítás is.
Szeretettel köszöntök mindenkit. Magyar Bencés kongregációnak talán az egyik legfrissebb feladata az, hogy tanítson, hogy középiskolai oktatásban, nevelésben részt vegyen, hiszen egy 1000 éves közösségről van szó, 996-ban telepedtek le az első bencések Magyarországon, Pannonhalmán, és aztán teltek múltak a századok, és 1802-ben kapta azt az uralkodótól a feladatot a Magyar Bencés közösség, hogy középiskolai oktatásban, nevelésben részt vegyen, és hát a mai Magyarország területén lévő, meg a Bencés kongregációban lévő házak közül Győr az, amelyik ténylegesen ez a fő feladata. És hát ráadásul ezt a házat a jezsuitáktól örököltük. Talán mondhatom azt is, hogy hát ilyen módon azért ez a jezsuiták, amit megalapítottak 1626-ban iskolát ott Győrben, annak egy szép folytonossága ez, és egy különleges összekapcsolódása a két lelkiségnek, a győri ház.
Erre a váltásra azért kerül sor, mert a rendünket központilag felosztalták 1773-ban, és minthogy a jezsuták így nem szolgálhattak, ezt a munkát bencések, ferentesek, piarista, egyéb más rendek vették át a történelem során. Isten legyen hála.
Megörököltük tőletek ezt a feladatot, és talán ez is volt az egyik oka annak, hogy a bencések megmaradhattak Magyarországon, vagy újból újraindulhattak, mert hát a bencés rendet is a II. József feloszlatta 1786-ban Magyarországon, és az 1802-es újraindulás, ez ilyen módon azért nektek köszönhető, hogy mi átvehettük ezt a feladatot, és vihetjük tovább, ami egy szép és nemes feladat. És hát persze, hogy a Szent Benedek atyánk 529-ben, amikor Monte Cassinóban letelepedik, akkor még nem tud arról, hogy van középiskolai oktatás, de viszont arról tud, hogy mennyire fontos, hogy tanuljanak az emberek, hogy tanuljanak a szerzetesek, vagy azok a fiatalok, akiket oda már abban a korban nagyon fiatalon is beadta kolostorba, hogy neveljék őket, hogy mennyire fontos szerepe van az a személyiség fejlődésükben a korai éveknek, hogy milyen hatások érik őket, hogy mi az, amivel foglalkoznak, hogy tanuljanak meg olvasni, tanuljanak meg írni, és értékeljék igazából a szellemi munkát is, ami aztán közelebb viszi őket az Istenhez.
A bencészségnek kettős karizmája van, egyrészt a szellem, másrészt pedig a két kéz mévessége. ami tulajdonképpen Európát teremtette. Tehát, hogy értelmesen és komoly munkával. Azért ez egy olyan örökség, amit a Bencések gondolom a maga pedagógiájában mai napig tud használni. Ha nem is direkt módon, de mégiscsak nem iskola eleve történő alapításával, hanem ezzel a benső lelkülettel egy sajátos pedagógiát, egy sajátos oktatási módot képvisel a Bencesség.
A szenvedek fölhívja a figyelmet arra, hogy a tétlenség a lélek ellensége, hogy valamivel mindig kell, hogy foglalkozzon egy bencés szerzetes, tehát nem lehet az, hogy csak úgy nézeget. Ezt a Szent Benedek atyánk nem tartja jónak. És azt is mondja, hogyha mással nem tud, akkor legalább valami kétkezi munkával foglalkozzon. Akkor nézzen körül a házban, hogy mit lehet egy kicsit rendbe tenni, vagy a cellájában hogy lehet rendet tenni. Akár hogyan lehet odafordulni a másikhoz, hogy segítsen neki, látogassa meg az öregeket, a betegeket. Mert valóban a lélek ellensége tud lenni a tétlenség.
Ez a lelki szellemiség, vagy rendi lelkiség, ez konvertálható a tanárdiák viszonyra, hogy a diák se tétlenkedjék?
Hát igyekszünk, de hát ugye ez mindig egy örök harc, azt hiszem. De egy szép harc ez, és egy szép küzdelem, hogy hogyan lehet megmutatni azt a fiataloknak, hogy van ennek értelme, hogy van értelme a fáradozásnak, hogy van értelme annak, hogy első ránézésre esetleg önértelmetlen dolgokkal foglalkozunk, vagy aminek nincsen kimenete, és kicsit tanítani őket a türelemre, hogy ne rögtön akarjanak eredményeket, hanem várják ki. Kell egy idő, kell egy átfutás, kell türelem saját magunkhoz is, kell türelem ahhoz is, hogy végére érjünk valaminek, mert akkor látjuk meg egyben az egészet. Ez egy folyamatos tanítás arra, hogy rácsodálkozzanak a világra, hogy rácsodálkozzanak az apró lépésekre is, de megtanuljanak aztán rácsodálkozni a nagy egészekre is, és tudjanak örülni ezeknek a dolgoknak.
Szeretsz tanítani?
Én nagyon szeretek tanítani.
És milyen szakod van?
Én hittan tanítok a gyerekeknek,
igen.
De hát én azt gondolom, az egyik legfontosabb dolog, mert egyrészt azt gondolják, hogy a hittan az egy kicsit olyan elsunyogható dolog, hogy három dolgot kell tudni, hogy van Jézus, meg van Isten, meg a legfontosabb az életünkben a szeretet, de hogy megmutatni nekik azt is, hogy ez az egész azért egy komoly tudomány is a teológia. És erre fontos azt hiszem rávilágítani is, hogy azért az észt is megszólítja a teológia és a hit, és nem csak az érzületeket. Mind a kettő fontos, mind a kettőre kell, hogy reflektáljunk, ugye hát főleg a fiatalok azért az érzelmekre sokkal fogékonyabbak még, de hogy azért azt is tudják, hogy nem mindig minden az érzelem.
Az oktatásról beszéltünk, épp a hittan oktatásáról is. Egy másik lába egy iskolának, egy gimnáziumnak a nevelés. Ha a kettőt összeveted, akkor minek adsz elsőbséget, vagy mire helyezed a hangsúlyt oktatás, nevelés tekintetében?
Azt gondolom, hogy mindegyikben a legfontosabb talán a közösség. Tehát egy oktatásban is fontos az, hogy megtaláljuk azt, akivel együtt tudunk dolgozni, tanulni, fejlődni. Ezen kellenek tudományos munkatársak is, idézőjelben, de emberi oldala is nagyon fontos, hogy egy közösség úgy összekovácsolódjon, és erre vagyunk talán a legbüszkébbek mindig, hogy egy nagyon jó közösség tud kialakulni a bencés iskolákban, ami aztán életük végéig eltart az embereknek, a diákjainknak, öreg diákjainknak, és hogy az öreg diák szövetségeink azok milyen nagyszerűen működnek, és milyen büszkék arra az öreg diákjaink, hogy bencés diákok voltak. És hát ugye különösen érdekes nálunk azért ott Győrben, hogy 2008 óta ugye koedukált iskola vagyunk, és vannak lányok is az osztályokban, nagyon sok lány, hát most már az ilyen 55-60% az iskolának lány, és hát sokszor volt így a régebbi öreg diákok fel, hogy a közösség ez hogy fog most így működni, hogy fog bennük ez az érzés kialakulni, de ugyanúgy azt látjuk, hogy ugyanúgy megvan bennük ez a közösség utáni vágy, és ennek az öröme is, ennek az átélése, mint ahogy korábban megvolt, és nagyon jó azt látni, hogy újból és újból minden fél évben szervezünk az egyetemista öreg diákjainknak találkozót Budapesten, ahol azért van, hogy 400-500-an összejönnek. Tehát egy nagyon komoly közösségi élet iránti vágy van bennük, és ez nagyon nagy öröm nekünk, mert hogy így azt látjuk, hogy megmarad az, amikor csak fiúiskola volt, akkor is megmaradt, volt egy jó közösség, és ez aztán így megy tovább is. Minden májusban van öregdiák találkozunk az évfordulósoknak, akik 15-20, 25-30, 35 éve érettségiztek, vagy akár 60 éve, 70 éve érettségiztek, és hát akkor is így nagyon jól látni azt, hogy mennyire fontos az öreg diákjainknak az, hogy visszatérjenek.
Hogy ez mennyire így van, és hogy mennyire él a bencés öreg diákság közösségi szelleme, ezt nálam megtapasztalhattam, amikor elmentem Lővei Félisz atyának a temetésére, aki egy nagyon kiváló tanár volt, és körülvették a temetési ünnepét a volt diákjai, közelebbi, távolabbi diákjai, és én erre rácsodálkozva láttam, hogy ki volt Félisz atya, meg mi volt az ő küldetése.
Hát valóban ilyen szép dolog ez, és akkor ilyen módon érezzük azt, amikor beteljesedik Jézusnak az ígérete, hogy százannyit kapsz majd helyette, apát, anyát, testvért, nővért, gyermeket, tehát hogy valahogy beteljesedik.
Ugyanakkor az utolsó szó, Jó Istennek hálát adok az egész nagy bencés családért, amely nem végződik csak az a négy perjelség meg monostorral, nem ér véget, hanem oda kapcsolnak a volt diákok, azok családjai, akik valamilyen módon mind ugyanaz a lelkülettel élnek. Kelmen, hogy a köszönöm a beszélgetést, Isten áldását kérem az otthoni munkádra.
Köszönöm szépen.
A Páter Sárai Szabó Kelemen Győri Bencés Perriellel készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszön és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesai Jai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink! Az elmúlt közel fél órában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Új adással 23 óra 5 perckor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
A nap imája. Damjanics János imája. Ima kivégeztetésem előtt 1849. október 5-ről 6-ra virradóra. Mindenség ura, hozzád fohászkodom. Te erősítettél engem a nőmtől való elválás borzasztó óráiban. Adj erőt továbbra is, hogy a kemény próbát, a becstelen, gyalázatos halált erősen és férfiasan állhassam ki. Hallgasd meg, ó legfőbb jó, vágyteli kérésemet. Te vezettél, atyám, a csatákban és ütközetekben. Te engedted, hogy azokat kiállhassam, és a te védelmező karod segített némely kétes küzdelemből sértetlenül kilábolni. Dicsértessék a te neved mindörökké. Oltalmazd meg, mindenható, az én különbeni szerencsétlen hazámat a további veszedelemtől. Hajlítsad az uralkodó szívét kegyességre a hátra maradó bajtársak iránt, és vezéreld akaratát a népek javára. Adj erőt, ó atyám, az én szegény Emiliámnak, hogy beválthassa nékem adott ígéretét, hogy sorsát hitének erejével fogja elviselni. Áld meg Aradot! Áld meg a szegény, szerencsétlenségbe süllyedt Magyarországot! Te ismered, ó Uram, az én szívemet, és egyetlen lépésem sem ismeretlen előtted. Azok szerint ítélj fölöttem kegyesen, és engedj a túlvilágon kegyes elfogadást találnom. Ámen. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!